Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a református templomunkban. Isten hozott mindenkit ezen az estén, immár az egyetemes imaletünk harmadik estéjén. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a római katolikus testvéreket, vezetőjükkel, lelkipásztorokkal együtt, Varga János plébános urat, János atyát szeretettel köszöntöm. Köszöntöm itt a görög katolikus testvéreket, Vatamán Sándor, lelkipásztor testvéremet is, aki az igehirdetés szolgálatát is fogja végezni ezen a mai esténken. Sok szeretettel köszöntöm a baptista testvéreket, lelkipásztorokat, Durkó Istvánt is, és szeretettel az evangélikus testvéreket, lelkipásztorokat, Endre Figészát. Isten áldása legyen az ő kegyelméből ezen a mai esténken is. 251. énekünket énekeljük most együtt, magasztaljuk a mi Urunkat, református énekeskönyvünk 251. énekét. Tettünk ki a székekre, reménység szerint elég, vagy ha nem, akkor arra kérjük a testvéreket, hogy nyújtsuk oda a mellettünk ülőnek, hogy ő is lássa. 251. dicséretünket énekeljük végig, mind a 8 verszakával, helyünket elfoglalva.
Thank you.
A mi együttlétünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Figyeljünk együtt Isten igéjére, amely most először a Zsoltárok könyvéből hangzik hozzánk, a Zsoltárok könyve első fejezetéből a következőképpen. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Fejünket meghajtva, fohászkodjunk most a mi Urunkhoz, mindenek előtt áldva, magasztalva őt, és kérve együttlétünkre áldását. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked, hogy most estéről estére elcsendesedhetünk előtted. Hálás szívvel köszönjük neked, hogy újra és újra hallhatjuk szavadat. Köszönjük neked, hogy a te igéd olyan számunkra, mint a lámpás. Köszönjük, hogy eligazítást, útmutatást adsz nekünk általa. Megvalljuk, nagyon nagy szükségünk van erre. Bár sokszor büszkeségünkben azt gondoljuk, hogy meg vagyunk mi magunkban is, és tudjuk mi, hogy mi a jó és mi a helyes. De amikor olyan igazán magunkba tudunk szállni, akkor látjuk mi. És el is mondjuk talán, hogy kevesek vagyunk mi ehhez magunkban. És hogy mennyi bajt okozunk magunknak azzal, hogyha megyünk a fejünk után. Köszönjük, Urunk, kegyelmedet. Köszönjük hosszú tűrésedet, hogy még mindig újra és újra megszólítasz bennünket, hogy még kész vagy arra, hogy taníts bennünket. Így köszönjük meg neked az elmúlt estéken hallott igéket is. Így köszönjük meg azt, hogy az első estén pontosan a tanító Úr Jézus Krisztusról hallhattunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te, amikor itt jártál a földön, akkor oly türelemmel tanítottad az embereket, és köszönjük, hogy tanításod, az evangélium, az számunkra is ismerté lehet, hogy kezünkbe vehetjük a Szentírást, hogy olvashatjuk, hogy elgondolkozhatunk azon. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem csak tanítottál, hanem amiről beszéltél, azt oda is élted az emberek elé. És köszönjük neked azt, hogy végül odaadtad magad, Istennek ama bárányaként, engesztelő áldozatként, vállaltad a kereszt halált, értünk, helyettünk, miattunk. Köszönjük, hogy így voltál itt, köszönjük, hogy megmutattad, hogy hogyan érdemes élni. És mi szeretnénk valóban, őszintén, szívből jövően követni téged. Köszönjük, hogy te kész vagy szent lelked által formálni bennünket. Köszönjük, hogy most ezen a héten is, erre nézve is, és különösképpen is erre nézve kapunk tanítást. Úgy imádkozunk azért, hogy ne maradjon meg ez egyfajta elméleti tudás számunkra, egyfajta ismeret csak, hanem az életünk, a gondolkozásmódunk, az értékrendünk, és ebből fakadóan a döntéseink, a magatartásunk, az egész életünk hadd változhasson akaratod szerint, dicsőségedre és a körülöttünk élő emberek javára, üdvösségére. Úgy kérünk téged, hogy szent lelkedet most is így add nekünk. Kérünk, hogy te világosítsd meg számunkra az ige üzenetét, áld meg az ige hirdetőjét is, lelked hatalmával, vezetésével, s bennünket is, hogy hallva ígédet, tudjunk azzal azonosulni. Engedjük, hogy amit el akarsz most végezni bennünk, elvégezhesd maradéktalanul. Hiszen olyan csodálatos az, amiről az énekben is vallhattunk, hogy ki is vagy te számunkra, teremtő, gondviselő, üdvözítő, megszentelő, erősítő, és el sem tudjuk mondani, ki sem tudjuk fejezni szavakkal. Úgy szeretnénk, Urunk, hogyha mindabból, amit te elkészítettél számunkra, el tudnánk mindazt fogadni, amit erre az estére szántál. Kérünk, légy velünk itt így, és cselekedj hatalmasan bennünk és közöttünk. Köszönjük neked ezt. Amen. Helyünket elfoglalva a 371. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig. 371. dicséretünket mind a 7 verszakával. fennállva hallgassuk meg az evangéliumot. János evangélium a 20. fejezetéből olvasom a 19. verstől. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikéjét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Urunk, tegye áldottá a hallott igét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói, cselekvői is az ő beszédének. Foglaljuk el most a helyünket, és nyíljon meg a szívünk, ami Istenünk üzenete előtt.
Kedves testvérek! Évről évre összejövünk ilyenkor, január közepén, mi budaörsi keresztények, hogy együtt imádkozzunk, együtt adjunk hálát az Úristennek az elmúlt esztendőért, és együtt kérjük az Úristent, hogy segítsen bennünket az elkövetkezendő évben is, hogy formáljon bennünket olyanná, amilyenné ő szeretne, hogy ő alakítson bennünket, hogy neki tetsző életet éljünk. Mindeközben, ahogy azt várjuk és azt kérjük, hogy az Úristen formáljon bennünket, azért nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy nekünk is mindent meg kell tennünk, hogy jó anyag legyünk az Úristen kezében. Sokszor panaszkodunk, hogy nehéz az élet, hogy életünk tele van szenvedéssel, ahogyan tegnapi alkalmon hallottuk. Életünk tele van szenvedéssel, és hát szoktuk mondani, hogy hát az egész élet küzdelem. De nem mindegy, hogy milyen ez a küzdelem, hogy mi magunknak milyen szerepet szánunk ebben az életben. Hogy csupán sopánkodni, panaszkodni akarunk, vagy igenis élni akarjuk az életet, hogy vállaljuk ezt a küzdelmet is. És ha már küzdünk, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy kinek az oldalán küzdünk. Sokszor erőt vesz rajtunk a kis hitűség, látva a nehézségeket, a problémákat, és elfeledkezünk arról, hogy nem egyedül küzdünk. Elfeledkezünk arról, hogy velünk van az Úristen. És ha Isten velünk, hát kicsoda ellenünk? Vagy ahogyan Szent Pál apostol tanít bennünket, hogy mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. Hát így kell tudnunk küzdeni. Egyházunk keresztelési szertartása ördögűzéssel kezdődik. Nem tudom, hogy a többi egyháznak hogy miként zajlik a keresztelése. Nálunk még mielőtt belépne a templomba a keresztelendő, míg ott a templom ajtóban meg kell tagadni a sátánt. Vagy ő, vagy ha pici gyerek, akkor a szülei, keresztszülei azok, akik vállalják, és kimondják, hogy igenis vállalom, hogy egész életemben küzdeni fogok a sátán ellen. Egyáltalán lényegtelen hozzanata ez a keresztelésnek, és nem véletlenül kerül ez az egész szertartásnak a legelejére. Mert hogy keresztény életünknek ez az alapja. Mert hogy az egész keresztény életünk egy állandó küzdelem a sátán ellen. Persze, hát úgy el tudnánk képzelni az életünket, hogy küzdelem nélkül. Nagyon nyugodtan. Hogyha nem volnának problémáink. Ha nem volna betegség. Ha nem volna viszály a családban. El tudnánk képzelni azt is, hogy nincsenek anyagi gondjaink. Hogy nincsenek csábítások, bűnre vívő alkalmak. El tudnánk képzelni küzdelem nélkül. De az Úristen mégsem ezt a küzdelem nélküli életet szánja nekünk, keresztényeknek. Több mint 1500 évvel ezelőtt élt egy szerzetes atya, Törpe Jánosnak hívták, az egyiptomi sivatagban élt, és fennmaradt egy kis történet róla. Ez az atya nagyon sokat küzdött. Nem az állandó böjtöléssel volt neki gondja, nem a sivatagi magánnyal vagy betegséggel, hanem jöttek a kísértések egymás után, és ő küzdött, és belefáradt a küzdelembe. És aztán, amikor már azt mondta, hogy én már ezt tovább nem bírom, akkor elkezdett imádkozni az Úristenhez, hogy szabadítsa meg őt ettől a küzdelemtől. Mert hogy olyan nyugodt életet szeretne élni. És hát az álhatatos imádsága következtében egyszer csak észreveszi, hogy nyugodt élete van. Hogy most már nem kell küzdenie. És hát ott a sivatagban, a pusztában élve, kaibájában eszébe jut, hát meglátogatja már a társát néhány kilométerrel arrébb él. Elmegy hozzá, és elkezd beszélgetni, és aztán megemlíti, hogy hogyan is járt. Hogy hát mennyit küzdött ő életében, és most végre nem kell küzdenie. Egy szerzetes, aki nem akar küzdeni. Ugye már ezt hallva is furcsának tűnik. Amikor ugye elmondja ezt a társának, akkor a társa figyelmezteti. Ha a küzdelemről lemondasz, akkor az örök életről mondasz le, mert hogy keskeny az út és szűk a kapu, amely az életre vezet. Aztán a történet folytatódik, hazamegy a kis kaibájába János atya, és elkezd imádkozni. Adja vissza neki az Úristen a küzdelmet. És amikor végre visszakapja, akkor boldogan él, és többé már nem imádkozik azért, hogy a küzdelmet vegye el tőle az Isten, hanem csak, hogy erősítse meg őt ebben a küzdelemben. Hogy az Úristen adjon neki erőt a kísértéseknek ellenállni. Egyházunk tegnap, január 17-én ünnepelte Nagy Szent Antal remetét, a szerzetesség egyik nagy alakját, egyik alapítóját. Neki volt a mondása, senki nem mehet be a mennyek országába, aki nem áll ki kísértést. Hiszen vedd el a kísértéseket, és senki sem fog üdvözülni. Nekünk is megvannak a kísértéseink, megvannak a küzdelmeink. Sokféle küzdelmünk van. De nem szabad elfeledkeznünk, hogy nem egyedül küzdünk. Minden jó küzdelmünkben velünk van az Isten. És ez kell, hogy erőt adjon nekünk, hiszen az Isten mégiscsak nagyobb úr, mint a kísértő. Mert Krisztus már legyőzte a sátánt. Mert Krisztus meghalt ugyan, de föltámadt. Ha valaki húsvét időben egyházunk szertartásán már vett részt, akkor nagyon jól tudja, hogy ebben az időben van egy imádságunk, ami nagyon sokszor elhangzik. Egyetlen mondat csupán, de nagyon sokszor elmondjuk szertartásaink alatt, Krisztus föltámadt halottaiból legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. nem csupán vasárnap, imádkozzuk ezt, imádkozzuk hétköznap, nem csak az esküvőkön, a temetéseken is, mert hogy keresztény életünknek az alapja, a Krisztus föltámadása vetett hitünk. Ahogyan Szent Pál apostol mondja, hogyha Krisztus nem támad föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. Krisztus föltámadása átformálja az embert, és nem csak a vallásos embert, minden embert átformál. Krisztus föltámadásáig, ugye, amikor az emberről beszélünk, akkor azt kell mondanunk, hogy az ember legfőbb jellemzője, hogy az Édenből kiűzetett ember, a bűnt elkövetett ember, az elbukott ember. És aztán jön Krisztus, Krisztus föltámad, és hirtelen lényegében változik meg az ember. Már nem az elbukott ember többé, hanem az üdvözített ember, a megváltott ember. Vajon föl tudjuk ezt fogni, hogy mit jelent ez a minőségi váltás? Az, hogy egy-egy embernek végül is hogyan alakul a személyes sorsa, az majd függ természetesen az életétől. De az ember, mint olyan, Krisztus föltámadása óta már üdvözített. És erről soha nem szabad megfeledkeznünk. Nem lehet olyan betegség, nem lehet olyan gazdasági válság, vagy politikai rezsim sem, ami elfeledtetheti ezt velünk. Ugye ismerik a történelmet, nem volt még olyan túl rég, azt hiszem mindannyian átéltük a Szovjetunió idejét. Tudjuk, Szovjetunióban és csatlós országaiban is nyílt vallásüldözés folyt. Papokat, híveket vittek kivégezni lágerekbe. Nos hát, Szovjetunióban, Moszkvában történt még az 50-es években az eset, amikor hát divat volt a különböző ateista szemináriumok tartása, hogy összehívtak több ezer embert egy járcsarnokába, az volt a szervezők feladata és célja, hogy előadásokkal majd átnevelik az embereket. És hát jöttek is az előadók a megépített színpadra, mondták a maguk dolgát. Beszéltek arról, hogy nincs Isten, nincs szükség egyházra, nincs szükség papokra, és ugyan a hallgatóságot meggyőzni nem tudták, de azt elérték, hogy egyre többen kiabáltak már a papok és az egyház ellen. És akkor hirtelen lépésre szánták magukat a szervezők, gyorsan elmentek és hívtak egy papot. Felállították oda a színpad közepére, hogy na most akkor mondjon valamit. Ez a pap nem kezdett el mentegetőzni. Nem kezdett teológiai eszmefuttatásokat. Odalépett a mikrofonhoz, csak annyit mondott, Krisztus föltámadt. És a tömeg egy emberként válaszolta, valóban föltámadt. Az emberek nem foglalkoztak azzal, hogy mit szól a másik, ahhoz, hogy ő mit mond. Nem foglalkoztak azzal, hogy mit szólnak majd a szervezők. Tudták, sok mindent hazudhat, sok mindent letagadhat az ember az életében, de a Krisztus föltámadásába vetett hitét soha nem szabad az embernek megtagadnia. Persze aztán ez a nagy ülés rohamos gyorsággal be is fejeződött. A föltámadt Krisztus békessége átformálja az embert. Teljesen. És erre számtalan példát tudna az ember mondani, néha nagyon meglepőket is. Néhány évvel ezelőtt, pontosan 4 évvel ezelőtt, Romániában ért engem a húsvét. Néha-néha előfordul, sőt elég gyakran, hogy a magyarországi keresztények más dátumon ünnepelnek, mint Romániában élők. Hát egyik húsvét, egy nagy szombat reggelén, amikor nekik nagy szombat volt, hát én útra keltem és kimentem, hogy ott egy ottani közösségben ismét együtt ünnepeljem Krisztus föltámadását. Részt vettem a szertartáson egész éjszaka, hajnal már reggel volt, amikor aztán visszaindultam, jöttem át a falvakon, kihaltak az utcák, senki, mindenki a templomba volt húsvét lévén, és egyszerűen már távolról észreveszem, hogy két rendőr áll az út szélén. Ott mogorván, és hát látom, hogy reménytelen is kikerülni őket. Biztos meg fognak állítani, gondoltam magamban, ha másért nem, hát meglátják a magyar rendszámot. Hát nem nagyon kellett csalódnom. Ahogy közeledtem, előjött az egyik, intett, álljak le, és aztán mogorva arccal odalép a kocsihoz, én lehúzom az ablakot, és csak annyit mondom, Krisztus föltámadt. Rám néz, az arca elkezd ragyogni, valóban föltámadt. A föltámadt Krisztus békessége átformálja az embert, mindenkit. Az imént az evangéliumi szakaszban hallottuk, hogy mi történt húsvét délutánján. Ott vannak az apostolok, bezárkózva abba a bizonyos emeleti teremben, és félnek. Félnek, és mert nem tudják, hogy miként gondolkozzanak. Már hallottak az asszonyoktól, hallották, találkoztak a föltámadottal, de hát ezt hogy lehet elhinni? Aztán ott hallanak Péterről, meg Jánostól, hallják, hogy üres a sír. De hát mit jelenthet ez? És bezárkóznak és félnek. És amikor megjelenik Krisztus, annyit mond nektek, hogy békesség nektek, akkor is tudjuk, ismerik a történetet tovább. Vagy éppen ők vesznek utána, akik mennek Tamáshoz, aki nincs közöttük, hogy hát hidd már el, hogy valóban föltámadt Krisztus. A föltámadt Krisztus békessége mindenkit átformál. Kivétel nélkül bennünket is átformál. Csak ne feledkezzünk el róla, a föltámadottról. És ha ez állandóan az eszünkbe lesz, akkor jöhet gazdasági válság. Jöhet betegség, jöhetnek a problémák. Mindig érezni fogjuk az Úristen szeretetét és segítő kegyelmét.
Amen. Imádságban válaszoljunk az ígére, Urunk hívására, megszólítására. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy megismerhettünk téged. Áldunk és magasztalunk azért, hogy utánunk jöttél, hogy kerestél bennünket is, és köszönjük, hogy megtalálva a te juhaid, bárányaid lehetünk. Köszönjük, hogy szereteted melegében átformálódhat az életünk. Köszönjük, hogy megismerve téged, már a győztes oldalán állhatunk. S valóban a hit harcait harcolnunk kell. Valóban tudjuk, ismerjük, mi az, hogy küzdelem. De oly jó nekünk, Urunk, tudni azt, s megtapasztalni, hogy te vagy ott mindezekben a harcokban és küzdelmekben, elől, te jársz előttünk, és te velünk vagy. Olyan jó, hogy tőled kaphatunk újra meg újra erőt, békességet. Olyan jó, hogy te kínálod a lelki fegyverzetet. Olyan jó, hogy annak részeit mi magunkra ölthetjük, és élhetünk ezekkel. olyan jó, hogy az életünk lehet benned elrejtett élet. Olyan jó, hogy nem nekünk kell odaállni a mi nagy ellenségünk elé is, amikor közeledik, amikor szeretne elbuktatni bennünket, hanem lehet szabad nekünk kiáltani hozzád, vagy ha többre nincs erőnk, akkor sóhajtani, de téged hívni. Hiszen te tudod a szükséges erőt megadni, és te tudsz bennünket igazából megvédeni ott a kísértések között is. Köszönjük ezt is, Urunk. És szeretnénk megerősödni általad. Szeretnénk megtapasztalni még jobban azt, amit Pál apostolnak ígértél először, de ami a mi ajándékunk és lehetőségünk is, hogy elég nekünk a te kegyelmed. Úgy szeretnénk, Urunk, valóban olyanná válni, amilyennek te gondoltál el bennünket, és olyan jó tudni azt is, hogy amikor mi elindulunk a te követésed útján, mi még sokszor azt érezzük, hogy csak bukdácsolunk ezen az úton, de te már annak látsz bennünket, akivé válhatunk a veled való közösségben, és te már itt tekintesz ránk. Bocsásd meg, amikor mindezekről elfeledkezünk. Bocsásd meg, amikor csak lehorgasztott fejjel tudunk járni, és csak a magunk gyengeségeit, erőtlenségét látjuk, és csak azt vesszük számításba, csak a korlátainkat, vagy éppen a körülményeinket, amelyekkel kapcsolatban úgy érezzük, hogy azok csak akadályoznak bennünket. Bocsásd meg, amikor nem tudunk rád tekinteni. Köszönjük, Urunk, hogy ilyenkor is, te mégis kimondhatatlan kegyelmedből tartasz bennünket erős kezeidben. Légy áldott ezért is. És úgy szeretnénk, Urunk, még jobban belesimulni a kezeidbe, hogy velünk kapcsolatos terved, akaratod, az valóra válhasson, hogy mi ne akadályozzunk téged, hanem a te megszentelő munkádat bennünk végezhessd úgy, ahogyan te elgondoltad. Így imádkozunk azért, hogy szeretetedet hadd tudjuk még jobban befogadni, úgy, hogy az túl csorduljon, hogy szeretetedet sugározhassuk és adhassuk tovább, ezzel a szeretettel közeledhessünk egymáshoz, itt a különböző gyülekezeteken belül, de ezzel a szeretettel közeledhessünk azokhoz is, akik még nem ismernek téged. Hogy szereteteddel megnyerhessük, ó, dehogy mi, hanem igazából te, őket is magadnak, hogy ők is a te követőidé válhassanak. De úgy szeretnénk ebben engedelmes eszközeid lenni. Kérünk, hogy maradj velünk így, és köszönjük, hogy holnapra is készítesz nekünk, és holnap utánra is még igét, lelki táplálékot. Kérünk, áld meg azokat az alkalmakat, együttléteinket is. Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Nagyon sok szeretettel hívunk mindenkit a holnap esti alkalomra is, amely együttlét a római katolikus templomban lesz, és szintén 6 órakor kezdődik, mint ahogy az eddigi esték is. Most pedig megkérem Durkó István, basszista lelkipásztor testvéremet, hogy a péntek estével kapcsolatos tudnivalókat mondja el nekünk.
Kedves testvéreim, szeretettel meghívom mindenkit péntek este 6 órára az imaéknek az záró Isten tiszteletére. A baptista helyszín, ami a Sport utca 6 szám, ez egy ipari épület, amit most bérdünk. A régi Gazimpexnek az épülete, most Dalmex Kft.-nek hívják. Megpróbálom elmondani, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben oda eljutni. Ha valaki a Városháza előtt elindul és lesétál a Bretzfeld utcán, akkor az első a nagy kereszteződés a Lévai utcai kereszteződés, ott tovább kell menni egyenesen, a második a Baross utcai kereszteződés, még ott is tovább kell menni egyenesen, és a következő körforgalomnál van ez az épület, ami a körforgalommal szemben van, tehát az Osan áruház felé kell majd egy kicsit elfordulni, de a másik oldalon ott van ez a bizonyos épület. A főportán kell bemenni, és a főépületben van egy nagy előadóterem, ott fogjuk majd várni mindazokat, akik jönnek majd a péntek esti záró alkalomra. A gyülekezetünkből néhányan majd segítenek a bejutásban. Ott vannak biztonságőrök, reméljük azok is segítenek. De ha valaki ott megkérdezi őket, akkor azt kell mondani, hogy a baptista gyülekezetet keresünk, és akkor... Meg azt is lehet, hogy Krisztus föltámadt. Hát örömöt ad neki. Szóval péntek este 6 órakor, tehát szeretettel várunk mindenkit ebbe az Almex épületbe. És a záró Isten tisztelt imádság után pedig egy ilyen agapé szeretett vendégségen is mindenkit szeretettel meghívunk, tehát nem kell hazasvihetni, még lehet enni, innen egy kicsit beszélgetni. Remélem holnap a Római Katolikus templomban vasárnap, illetve pénteken pedig a baptista helyszínen találkozhatunk.
Hadd ragadjam meg a lehetőséget még egy hirdetés elmondására. Vasárnap este itt a templomunkban lesz egy hangverseny, melyre sok szeretettel hívok mindenkit. Arra gondoltam, hogy az egyetemes imahét végén úgy a záró alkalmon, a szeretett vendégségen, illetve az agapén, többnyire elhangzik az, hogy milyen kár, hogy vége van az egyetemes imahétnek, és nem találkozhatunk ilyen formában többször. Hát mi most felajánlunk egy lehetőséget, bár egy kicsit másmilyen, mert ez hangverseny lesz, de a hangverseny elején lesz egy rövid áhítat is, tehát Isten igéje is hangzik. És szeretettel várunk és hívunk mindenkit, bármely felekezethez tartozunk, várjuk sok szeretettel a testvéreket. Ez tehát most vasárnap este 6 órakor lesz itt a templomunkban, és ez fúvós hangverseny lesz, egyébként van plakát hátul a hirdetőtáblán, illetve szórólapok is vannak, ott a kiáratnál a persely mellett letéve, tessék belőle vinni, azon rajta van az előadóknak a neve is, és minden olyan információ, ami szükséges hozzá. Most pedig a 470. dicséretünket keressük meg, 470. énekünket, és énekeljük el végig. Az éneklés után pedig majd Isten áldó szavait hallhatjuk a lelkipásztorok közvetítésével.
Az Úr Jézus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Az Istenek békessége, amely minden értelmet fölülhalad, őrizze meg a szíveteket és a gondolataitokat. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a szent dicső és mindenektől a dicséretes apostoloknak, és minden szentének esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Amen.
Mindezek után az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Istennek népe, az Úr áldjon meg téged és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő orcáját te feléd és adja te néked békességet. Amen.
Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.